utószó. Krúdi Gyula Bukfenc. Az álomregény megteremtője, az idők költője, Krúdi Gyula, Nyíregyháza 1878. október 21. Budapest 1933. május 12. Apai ágon vitéz katonákat, úri betyárokat, jogászokat és földbirtokosokat számon tartó gentry családból származik. 10 gyermek közül ő a legidősebb, és bár jó módban, gondoskodó, szeretetteljes légkörben nevelkedik, már érettségiző fiatalember, amikor szülei, a jó nevű kisvárosi ügyvéd és az egykori szép szolgálólány törvényesen házasságot kötnek. Alig 5 éves, amikor iskolába iratják, és nem sokára idegenbe küldik nevelődni. Először Szatmárra a jezsuitákhoz, azután néhány évre Podolinba a piaristákhoz. Nem jó tanuló, de az életből mégiscsak sokat tanul a lengyel határszél közeli városkában, Podolinban. Itteni élményei egész írói pályáján elkísérik, és számos művének lesznek ihletői. Már 15 éves korában írónak tarthatja magát. Nyíregyházi és pesti lapokban sorra jelennek meg tárcái és elbeszélései, egy rejtélyes balesetről szóló riport sorozatával pedig némi feltűnést is sikerül keltenie. Amikor a kora érett, kalandvágyó fiatalember, elbűvölve a debreceni ellenőr szerkesztőinek állás ajánlatától megszökik hazúról, a határozott apai fellépés már csak rövid időre térítheti vissza a szülői házba és az iskolapadba. Egy év múlva 17 évesen leérettségizik, és ezzel végképp búcsút mond a tanulmányoknak. Először Debrecenben és Nagyváradon újságíróskodik, majd csak hamar a fővárosban kíván szerencsét próbálni. Sikerre, önállóságra és szerelemre éhezve, az ezred éves kiállítás évében érkezik Pestre, ahol ezután mindent el is ér, amire vágyik. Írásait szívesen és gyakran közlik a lapok. 1897-ben kiadják első novellás kötetét, és még kiskorú, alig 21 éves, amikor családot alapít. Házassága a nála évekkel idősebb írónővel, Spigler Bellával, amelyből 3 gyerek születik, fokozatosan megromlik, mert nem tudja és nem is akarja a polgári apa szerepet betölteni. Külön költözik, szállodákban lakik, maga kedve szerint él, éjszakázik, lóversenyekre jár, kártyázik, újabb és újabb szerelmi kalandokba bonyolódik. És mindeközben szakadatlanul dolgozik, sokat és sokfélét ír, ifjúsági történeteket, anekdotikus novellákat, impressionisztikus tárcákat, tudósításokat, színi kritikákat és regényeket. Évek múlnak el azonban, míg írásai végképp felszabadulnak nagy elődei, Jókai és Mikszáth hatása alól. Már több mint 30 éves, amikor tudatos kísérletezéssel rátalál saját összetéveszthetetlen írói hangjára, egyszer s mind legsajátabb témájára is közreadja a Szimbád ifjúsága című elbeszélés ciklusát 1911. Szimbád irodalmuk legismertebb és legkülönösebb hősei közé tartozik, a féle örök életű figura, aki végig kíséri Krúdi egész pályáját. A több mint 20 esztendő alatt megírt csaknem 100 Szimbád történetet nem csak a főhős személye tartja össze, hanem az emlékezés és egyszer s mind az utazás motívuma is. Szimbád, aki újra és újra szerelmi emlékei után az elveszített múlt nyomát keresve utazik, bekalandozza egész Magyarországot a Kárpátoktól az Adriáig. Talán nincs más magyar író, aki történeteinek szereplőjével oly egyivába emlegettek volna, és emlegetnek ma is méltatói, mint Krúdit. Szimbádot a hajóst búcsúztatták temetésén a gyászbeszédek művészetének nagy tisztelője, Márai Sándor Szimbád néven tette regényhőssé, s legifjabb gyermeke Zsuzsa e címmel adott ki róla könyvet, Apám Szimbád. 1975. Az igazi nagy sikert azonban 1913-ban egy Adi szerint könnyes drága könyv a Vörös postakocsi hozza meg, amelyet egyszerre szánta a pesti élet nagy körképének, és a tegnaptól az ifjúságtól való búcsúnak. Tudatosan nem húz éles határt az irodalmi és a mindennapi életértelmezések, életmagyarázatok közé. Az irodalmat, mint az élet kitéphetetlen részét, nem egyszer pedig, mint magát, az életet szerepelteti. Önmagában vett nyers, anyagi valóság nem létezik elbeszélői világában, ahol minden bevallottan reflexió, értelmezés, sőt némelykor idézet, elszánt védekezés az élet lenyűgöző brutalitásával szemben. Ahogy kedvelt visszatérő hősei, a titokzatos szerencselovag Alvinczi Eduárd vagy az ábrándos hírlapíró Rezeda Kázmér, elbeszélőként ő maga is szerepeket játszik. A háború első éveiben Biedermeier történeteket ír, manierista korszakát éli, amelyet azután az Aranykéz utcai szép napok elbeszélés fűzére és az őszi utazás a Vörös postakocsin zár le 1916-17 fordulóján. A következő válságos, háborús, forradalmas években új hangon szólal meg az ébrellét és az álom, az élet és a halál határait egybemosó, elbeszélő művészete szinte topzódik a hasonlatokban és metaforákban. Moralizáló korszaka ez, amelyben miközben bűnről, árulásról, áldozatról és a megváltás lehetőségeiről elmélkedik, néhány csodálatos kisregény mellett Buck Fence, az utitárs, újra és újra összegző nagy művekbe kezd. A Napraforgó 1918-ban a vidéki, az agrárius Magyarország regényének készül. Az Asszonyságok díja 1919-ben az élet nagy misztériumairól, szerelemről, halálról, születésről mond történeteket, s eközben Szabó Ede szavait idézve úgy világítja át a lélek titkos zugait, ahogy soha még. A háború után élet folytathatóságával kapcsolatos kételjeiről különös némelykor álomszerűen szürrealisztikus művekben számol be. Kleofásné Kakasa 1920, Mit látott Vak Béla szerelemben és bánatban 1921, majd az irodalom folytathatóságának, illetve miben létének kérdését is felveti a Hét Bagoly című regényében 1922. És egyszer s mind meg is válaszolja azzal, hogy a kérdéseket visszautalja a múltba, a századforduló idején játszódó történet világába. Noha néhány éven át a Nyugat címoldalán a főmunkatársak között szerepel a neve, nem tartozik semmiféle írói csoportosuláshoz, a maga útját járja. Életmódja sem szabályos, kortársai a kocsmák, kávéházak, mulatók és örömházak lovagjaként emlegetik, aki miután 40 évesen lányt szöktetett és újraházasodott, kivonult a városból és távol a világ zajától a Margit szigeten telepedett le új családjával, kettős életet él, egy remeteit és egy mulatós éjszakait. És eközben folyton szakadatlanul dolgozik. Élete vége felé egy rádió interjúban azt mondja, hogy többet írt, mint Balzac. Halála után pedig munkabírását szívesen hasonlítgatják Jókaiéhoz. Több ezer novellát, karcolatot, cikket, tárcát, néhány színdarabot és több tucatnyi kis és nagyobb regényt hagyott az utókorra, köztük hasonlíthatatlan remek műveket. Voltak évek, amelyekben írói népszerűsége mindenki máséval vetekedett, és akadtak hívei, akik kitartottak mellette akkor is, amikor a kritika kevéssé foglalkozott vele, és műveinek alig akadt kiadója, és oly kevés jövedelme volt, hogy szerényebb lakásba, Óbudára kellett költöznie, ahol egy idő után a villanyszámlát sem tudta fizetni. Éjszakánként gyertyafénynél írta műveit. Betegségekkel, szorongásokkal, anyagi gondokkal küzdve, előadásmódja egyre egyszerűbb, pontosabb és lényegre törőbb lett. Iróniája elmélyül, de mindvégig megőrizte költői ihletettségét. Utolsó éveire szikárabbak lettek történetei is, amelyek a test egyszerű örömeiről és szenvedéseiről, a lélek önfenntartó küzdelmeiről, önvigasztaló képzelgésekről és önigazoló életmagyarázatokról számolnak be. Miközben az élet birtokba vételének egyre szűkülő lehetőségeiről írt legnagyszerűbb műveiben, az Életálom elbeszéléseiben, a Boldogult Urfi koromban című regényben 1930, és az utolsó Szimbád novellákban egyre meggyőzőbb erővel hozta olvasói tudomására, hogy a legegyszerűbb, legkorlátozottabb élet is a költészet varázsa alá vonható. Megszólal, írja róla Márai, és csend lesz szava nyomán. Az élet zsivaja elhal, valahol magyarul beszélnek. Egy nő halkan mond valamit, egy utcát látunk, a tücskök zenéjét halljuk. Egy férfi feles, megkezdődött a varázslat. Üljünk csendesen, figyeljünk. Fábri Anna. Vége.